Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető, és a világ különböző finom és érdekes gasztroturisztikai dolgairól beszélek Önöknek, hiszen ugye nagyon sok országban jártam, és elképesztő, hogy mi mindent megkóstoltam, bár nem vagyok az a típusú turista, aki ha kell, akkor mindent megkóstol, csak azért, hogy el tudja mondani, hogy evett ő már héjában szárított madárcsőrt is, hanem olyan típusú vagyok, aki megkóstolja a nevezetességeket, hogyha azok jónak tűnnek, de azért a hagyományos ételeket is szívesen elfogyasztom, tehát nincs gond akkor sem, hogyha az otthonról hozott pixelámit kell ennem 2 hétig, tehát ebből a szempontból az a lényeg, hogy jó legyen, meg érdekes legyen, tehát a nagyon exotikus és nagyon nevezetes ételeket meg szoktam kóstolni, de nem úgy, hogy mindent bármi áron, csak elmondhassam, hogy ilyen is volt. Pedig kínáltak azért sok csodával meg az elmúlt időszakban. Indiában például megmutatták azt, hogy a turistáknak miként készítik a majomagyvelőt, ami elég elborzasztó. Tehát a majom koponyát, ugye hát a majmot levágják, a fejét is levágják, és motoros fűrésszel a koponya tetőt is, kiveszik az agyvelőt, elkészítik, megtisztítják magát a koponyát, és utána visszarakják az elkészített velőt a koponyába, és lényegében egy ilyen kis ezüst tálkában kínálják, és felemelik a majom koponya tetejét, és akkor jó étvágyat kívánok. Én sajnálom a majmokat, meg általában az állatokat, úgyhogy ebből a szempontból ez nem nekem való csemege. A helyiek egyébként ennél durvább módon is elfogyasztják a majom agyvelőt, ott a még élő majmot is ilyen kis kalodaszerű valamibe zárják, és utána ott készítik el a dolgokat a helyi pincérek, és ott végeznek a majommal, tehát elképesztő, hogy mi minden van a világban. Természetesen Indiára nem az a jellemző, hogy minden második étteremben majomagyvelőt kínálnak a turistáknak, de ilyen is előfordul. És hát a többi exotikus ételt is meg lehet kóstolni persze a közép-indiai vidékeken. Ami szerintem egyébként a magyar gyomornak nagyon finom és nagyon fog ízleni, az a brazil konyha. Van például olyan hotdog, amiben lecsót meg kesudiót tesznek, és a kesudióval megszórt lecsós hotdog az valami elképesztően finom. Én a Copacabanán mindig ezt fogyasztottam, amikor ott kint forgattunk. Aztán nagyon finom még a kurosz nevű édesség. Ez olyasmi, mint a fánk, csak hosszúkás formájú, és különböző töltelékkel lehet kapni. Ez is brazil csemege, és nagyon jó. Hogyha az amazonasi vidékre kalandozunk Brazíliában, ott azért vannak már olyanok, amelyekre azt mondom, hogy egy kicsit kemény. Megeszik például a piráját. Tehát én, amíg nem jártam ott, azt hittem, hogy csak a pirája eszi meg az embert, aztán kiderült, hogy az ember jóval több piráját fogyaszt, mint fordítva, ugyanis ugyanúgy, mint a többi halat, ezt is kifogják az indiánok, és el is készítik, tehát konkrétan pirája horgászatra is el lehetett menni. Ez egy nagyon gyors dolog, ugyanis a haldarabot szépen rárakom a horogra, azt belógatom a vízbe, elszámolok 10-ig, kirántom, és rajta van a pirája, tehát elég egyszerű fogni piráját. Na most, hogyha 15-ig számolok, akkor már a horog sincs meg, úgyhogy elég vadak kétségtelenül csapatban ezek a fura ragadozó halak, de attól még az indiánok kifogják és elfogyasztják őket. Egy csapat pirája egyébként nagyon-nagyon gyorsan minden húst le tud rágni egy emberről, ezt ugye sokan ismerik, ezt a rémséges adatot, de az is biztos, hogy ritkán van baleset, tekintettel arra, hogy a pirályák alapesetben félnek az embertől, és akár csak a cápa, csak akkor támadnak meg embert, hogyha vérzik az illető, és ugye erre harapnak a szószoros és átvitt értelmében is. Emiatt például azok a nők, akik menstruálnak, azok az indián nők, a folyóban nem mossák a szennyest. Visszatérve, az indiánokra megeszik a piráját, és a legelképesztőbb halakat elfogyasztják, úgyhogy tény és való, hogy itt az édesvízi halak közül egyedül a delfint, az édesvízi delfint azt nem eszik meg, tehát szép dolog is lenne, hogyha az ember a barátjával végezne. A mai napig ugye előfordul még, hogy bálna burgert egyen valaki Japánban, és noha hivatalosan tudományos célra szabad már csak a bálnát kifogni, ezzel együtt azért még hozzá lehet ehhez jutni, úgyhogy van, aki ezt is elfogyasztja. Afrikában aztán a legkülönbözőbb vadállat húsát meg lehet kóstolni. Legutóbb Dél-Afrikában voltam, és ott a különböző antilop fajtákat kóstoltuk meg. Nyalahúst ettünk, impalahúst, kuduhúst. A kudu az ilyen szamárszerű antilop. Nem is tudom, hogy mit keres az antilopok csoportjával, mert tényleg úgy néz ki, mint a szamár. Egy picit szerintem, de annak a húsa egy kicsit rágós, az impaláé viszont pompás, tehát az tényleg az impala pecsenye, az valami csoda. Nem is nagyon használják az antilop kifejezést egyébként Afrikában, ott ugye minden antilopnak külön-külön neve van. És ha már a neveknél tartunk, soha nem felejtem el, hogy a Maldív szigeteken a Fölszigeten Mahin, kimentem a piacra, és láttam egy egzotikus gyümölcsöt, hát nincs magyar neve egyébként, mert annyira érdekes, hogy valami hihetetlen, és hát megkérdeztem, hogy hívják. És akkor mondta az illető, hogy hát úgy hívják, hogy páros romeron, és mondtam, hogy hát nem lehetne egy kicsit, vagy angolul, vagy valahogy, mert nem értem, hogy pontosan mi a neve, és akkor elmagyarázta az illető, hogy most szépen, lassan, angolul elmondom, hogy ennek a gyümölcsnek a neve, hárosorom. Úgyhogy nagyjából ennyit tanultam meg, hogy így hívják ezt a gyümölcsöt, de nagyon finom volt, az kétségtelen. Általában ezek a szigeteken kapható gyümölcsök, ezek tényleg édesek, finomak és táplálóak. Nagyon érdekes még, hogy mennyi banán van a világban. Például Afrikában láttam vörös banánt. Zanzibár ott is vörös banánt fogyasztottam. Kenyában is van vörös banán. Általánosságban az afrikai banán az igazi, tehát kisebb jóval, mint az a banán, amit mi megveszünk az üzletekben, amely általában Dél-Amerikából származik, és jóval nagyobb, nemesített banán. És a kis afrikai banán egy picit néha édesebb is, de jóval kisebb. Ami viszont nagyon finom, az az ekvádori banán, meg a kosztarikai. Tehát itt ugye már úgy vitték be ezeket a nagy típusú banánokat, amelyek ilyen hatalmasak, hosszúak és vastagok, és ezzel együtt ezeken az ültetvényeken még pompás dolgokat elő tudnak állítani. Ettem úgy Ecuadorban, Quitóban banánt, hogy nemrég szedték le a fáról éretten, hát olyan volt, mintha mézet ettem volna hozzá, és abba mártogattam volna bele, annyira édesnek és finomnak bizonyult.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Az biztos, hogy a világ ízei csodálatosak, és a magyar ízek is elképesztően jók, de azért a világ legkülönbözőbb helyén olyan dolgokat is meg lehet kóstolni, hogy az embernek a szava eláll. Szél Tamás, az Onyx étterem konyhafőnöke 9. helyen végzett Brüsszelben a világ leghíresebb szakácsversenyén, és Magyarország képviselőjeként először kvalifikálta magát a 2013-as lyoni világdöntőre. Szél Tamással Balogh Imre kollégám beszélgetett.
Mit gondol, kihívás-e ma Magyarországon jól főzni, vagy inkább a magyarok zömmel a tradicionális konyhát kedvelik?
Nyilván, hogy még a magyar gasztrokultúra nem ott tart, mint akár egy francia, vagy német, vagy olasz, vagy spanyol. Hogyha ezeket az országokat így halljuk, akkor elsősorban nem az jut róluk eszükbe, mint magyarokról, hogy pörköljás, hanem például olaszok, parmezán, sonka, tészta. Tehát, hogy alapanyagok jutnak ezbe az embernek. És hát az volna jó, hogyha Magyarország is alapanyagainkról ismernének, nem pedig a pörkölt és a gulyás. Ma már picit talán ledegradáló.
Miben látja a magyar konyha művészet megújulását? Mi szükséges ez az anyagon kívül? Új technológiák, főzési technológiát, hogy mi kell ehhez?
Értelmezni kéne az elmúlt pár száz évnek a gasztronómiáját, és a jó dolgokat megtartani, illetve újraértelmezni, és a befásult, fáradt, esetleg téves dolgokat pedig ki kéne dobálni.
Sokan állítják, de lehet, hogy ez csak egy hipotézis, hogy a magyar konyha sok minden vonalában hasonlít az amerikai ízvilágra, igaz ez ön szerint?
Gyakorlatilag az amerikai kultúra való az európaiból épült, és megvan a saját kultúrájuk, rengeteg jó éttermek, rengeteg jó szakácsuk van, és rengeteg jó alapanyaguk, de nem találok párhuzamot a magyar és az amerikai vonal között.
Ha kicsit sarkosan akarnék fogalmazni, akkor van-e a mai értelemben véve egészséges magyar étel? Ez most furcsán hangzik, amit mondok, de gondolok itt arra, hogy zömmel elég kalóriadúsak a magyar ételek.
Számtalan olyan ételt tudnék mondani, ami nem csak magyar és szintén kalóriadús. A Paul Bocuse-t egyszer megkérdezték, hogy valami hasonló ilyen egészséges életmód, vagy valamilyen hasonló témakörben, és a Paul Bocuse így pökent ilyen ráválasztott, hogy szóval én nem dietetikus vagyok, hanem szakács, és ezzel lezárta ezt a kérdést.
Ugye az étkezési szokásaink köztudottan elég rövid időre teszik az étkezés idejét. Ma általában 20-30 perc alatt megebédelünk. A franciák ezt 1-2 órára is ki tudják akár húzni. Mit gondol, milyen élettani jelentősége van ennek?
A franciák valóban 2 órát ebédelnek körülbelül, viszont este 8-kor mennek haza a munkahelyről, ellenben a magyarok, akik 4-kor általában szeretnek már otthon lenni. Így logikus, hogy 20 perc alatt megebédelnek.
Gyakran említik a francia konyhát szerte a világban. Mit tudnak a franciák főzni, amiért ők etalonnak számítanak?
Nem csak azért, mert főzni tudnak, hanem mert enni is. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Élvezik az ételt, nem pedig csak egyaféle biológiai szükséglet kielégítését látják benne.
Visszatérve még mindig ennél a ponnál maradva, a gyors étkezés, az milyen hatással van a gyomorra? Jobb tényleg elhúzni ezt pár órára?
Nyilván a szervezet az úgy működik, hogy nem szereti, hogyha hirtelen megterhelik, tehát gyakorlatilag leginkább változatosan, kevesebbet, de többször, mint az hirtelen, de sokat.
Próbált-e már hamisítatlan kínai ételt előállítani? Vagy Magyarországon erre nincs semmi igény, illetve sem alapanyag?
Én szeretem egyébként a kínai, csak a gyakorlatilag a jó kínai az nagyon-nagyon ritka, gyakorlatilag, mert egy millió kínainak mondott konyhából talán egy az, ami valóban autentikus kínainak mondható.
Ugye említette az alapanyagok beszerzését, ami a jó konyhának előfeltétele. Magyarországon nem elég jók az alapélelmiszerek?
Pontosan erről van szó, tehát jó liszt az nincsen, tehát aki házilag az étteremben jó kenyeret akar sütni, az kénytelen legközelebbről, Erdélyből, vagy nagyon jóisten olasz lisztet használni. Ez igaz a tejre, a vajra, a húsokra, főleg a marhára és a sertésre, ott katasztrofális a helyzet, úgyhogy sajnos, hogyha az alapok nem jók, akkor bármit készíthetünk, az nem lesz jó.
Mi az, amit érdemes volna a magyar konyhába átültetni a világ konyháiból?
Nagyon sok mindent. Elsősorban én, amit most égetőnek tartok, az pedig az lenne, hogy hús és zöldség termesztés, illetve állattenyésztés és tartás körülményeit úgy rendszabályozni, hogy az valóban a jószágnak jó legyen, mert hogyha egy vágóállat boldog, akkor az a tányéron is megjelenik, és nem feltétlenül a hirtelen növekedési hormonokkal és egyéb kényszerített tápozással történő állatnevelés az, ami előremutató.
Szél Tamással beszélt Balogh Imre kollégám. Még a műsor végén érdekességképpen egy hír: afrikai törzsi szálloda is a legjobbak között. Az Utazó magazin ugyanis 14 kategóriában adott át elismerést a különböző turisztikai szolgáltatóknak. Ennek alapján például az Air France lett az év légitársasága, az Ibusz az év utazási irodája, és a Bambara Hotel pedig a Bambara törzs nevét viselő és hagyományait idéző szálloda a év szállodája. Hölgyeim és uraim, a díjazottaknak gratulálunk, önöknek pedig további kellemes rádiózást kívánok, és remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!